csúszott a tűztérből. És a tepsi nem volt üres. Csak hogy nem 500, vagy még annál is több krémes lepény vigyorgott benne, hanem valami egészen más. Egy felhúzott térdel, fejére szorított kézzel fekő ember. Vörösre sütve, mint az újévi malac. Villa Prades. 3. Álltam a falnál, kezemet egy páncélos vitéz derekán nyugtatva, és el kellett múlnia néhány percnek, amíg annyira összeszedtem magam, hogy beszélni tudjak. Végig itt voltak a teremben? Kérdeztem rekett hangon. Elmentünk mi is, uram, mondta mentegetőzve Sípos. Gondoltuk, iszunk egy teját. Mi kaukázusiak nem igen bírjuk ki hosszabb ideig teja nélkül, de hiszen nincs is áram. Spiritus főzőnk van, uram. Meddig voltak távol? 10-15 percig. Amikor visszatértek, észrevettek valami furcsát? Ezt, a képet a falon például. A képek nem nekünk vannak, mondta ellenségesen a piros posgás. A képek az uraknak vannak. Megfordultam, és lerobogtam a lépcsőn a konyhába. 4. Egyetlen embert találtam az előkonyhában, Northcottot, a festőt. Széles karimájú, fekete kalapjában, lebegő, malaclopó köpenyében múlt századból itt felejtett kastély írnokra emlékeztetett. Csak akkor rezzent fel, és fogott rám egy tekintélyes nagyságú mordájt, amikor átléptem a küszöböt. Hé, maradjon csak ott, ahol van, jó ember! Villa Prades valóban a tepsiben feküdt, mint a képen. Néhány pillanatra be kellett hunynom a szemem, pedig láttam már különösebb dolgokat is. Tepsiben sütött ember azonban még nem fordult elő a praxisomban. Nem is tudtam, hogy van fegyvere, morogtam. Miért ne lenne? Van fogalma? Hányszor próbáltak már kirabolni festés közben? Ne feledje, amerre én járok, csak ritkán sétálgatnak rendőrök. A jó tájképeket nem a rendőrkapitányságok előtt festik. Honnan jött rá? Jó vicc, megnéztem a képet. Van valami ötlete? Nincs. Ne mozorogjon, és ne jöjjön közelebb. Nem jövök, megígérem. Amikor ide jöttem, valaki már itt volt, ha érdekli. Kicsoda? Nem tudom. De ahogy ide értem, beugrott a másik konyhába. Kíváncsi rá? Utána mehet. Köszöntem, de nem éltem az alkalommal. Futó pillantást vetettem Villa Pradesre, a sütő elé állított asztalkára, az üres boros üvegre, a sajtra és a szárnyas combra. Olyan gyorsan tűntem el, hogy felesleges lett volna utánam lőnie. 5. Bernie ott kuporgott a sarokban, amikor visszatértem. Ha látott volna, észrevette volna az arcomon, hogy pontosan az történt, amit megjósolt. Amikor befejeztem a mondandómat, elkeseredetten megcsóválta fejét. 100%, most már minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, kicsoda ő. Elmondom magának, Lavrenc, elmondok mindent, amit tudok. Azt is, miért kell meghalnunk valamennyiünknek? Legugoltam vele szemben, és Bernie Simpson beszélni kezdett. Mennyire ismeri ön Közép-Európa történetét, Mr. Lawrence? Helye közzel, magam is onnan származom. Érdekes. Eddig azt hittem angol. Nos, akkor talán még jobban érdekli, amit el fogok mondani. Siverson és én hosszú évtizedeket töltöttünk bizonyos közép-európai történeti problémák vizsgálatával, többek között. Az úgynevezett sárkányos társaság történetét is kutattuk. Tudja, mi az? Hallottam róla valaha régen. A sárkányos társaságot a latinul Societas Draconis luxemburgi Zsigmond német-római császár és magyar király alapította 1408-ban. A rendnek két fokozata volt, az elsőben viszonylag kevés, egészen pontosan 24 tag tartozott. A másodikban bárki beléphetett, akit a király megfelelőnek talált. A társaság tagjai sárkányt és keresztet, vagy csak sárkányt viseltek a ruhájukon. Kezdi már kapiskálni a dolgot. Nem én, őszintén sajnálom, de mondom tovább, illetve, hogy mindent megérthessen, még korábbra kell visszakanyarodnom a történelemben. Nézze, Bernie, mondtam kis idegesen. Tudom, hogy maga nélkül nem kaphatom el a fickót, de azt is tudom, hogy nagyon kevés az időnk. Ha a kőkorig akar visszamenni, csak gúnyolódjék, azért nyissa ki a fülét. Tudja, hol van a Havas Alföld? Románia része. Havas Alföld a 14. század során sajátos földrajzi helyzeténél fogva az Oszmán-Török Birodalom és a Magyar Királyság között lavírozott. Magyarországon ez időtájt luxemburgi Zsigmond uralkodott. akinek az a megtiszteltetés jutott, hogy megkísérelhette megállítani az előretörő oszmántörök csapatokat. A keresztény Európa védelmében kifejtett tevékenység azonban nem járt sikerrel. 1396-ban csapatai súlyos vereséget szenvedtek Nikápolynál. Havas Alföld uralkodója, Mircea Cel Patrin, azaz az öreg Mircea részt vett Zsigmond oldalán a nikápolyi csatában. A vereség hatására lazított a császárhoz fűződő kapcsolatain. Nyíltan soha nem tagadta meg a barátságot, adott azonban a szultánnak fizetett Mircea Cel Patrin, 1418-ban halt meg, halála után fia, Vlad került Havas Alföld trónjára. Vlad? Kérdeztem nyugtalanul. Bőrni szeme felcsillant. Kezd érteni. Vlad. Ettől már csak egy lépés a Vladimir. Úgy érti, hogy Vladimir Tédrék? Folytatom. Zsigmond tehát megalapította a Dragonis Societas, a sárkányos társaságot, amelybe Vlad, Havas Alföldi fejedelem is belépett. Felvette a sárkányos ruhát, és ennek megfelelően új nevet is kapott hozzá, a román Dracul, azaz az ördög nevét. Hogyan változott a sárkány ördöggé? A latinban a drakó szó sárkányt, a románban pedig egyszerűen ördögöt jelent. Így lett Mircea Cel Patrin utóda, Havas Alföld trónján Vlad Dracul, a sárkányos Vlad, akit a nép Vladnak az ördögnek hívott. Zsigmond király Vladot támogatta abban a kegyetlen harcban, amelyet két uralkodó nemesi csoport vívott Havas Alföld trónjáért, és akiket ma csak úgy ismerünk, mint Rakoleszti vajdai csoportosulás és a Daneszfiek ligája. Daneszfiek, hiszen akkor érti már, mibe keveredtünk, ember. Tehát mi a 20. században élünk. Kedves Mr. Lawrence, a történelem néha utánunk nyúl és megnyomorgat bennünket. Szeretnénk szabadulni a múltunktól, de nem lehet. Oké, folytassa. Zsigmond német-római császár halála után a törökök kényük, kedvük szerint váltogatták az uralkodókat Havas Alföld trónján. Hol a danok, hol pedig a drakulok közül választottak ki valakit. A magyar királyság gyenge volt, alig-alig tudott beleszólni a határai közelében zajló eseményekbe. Ez az állapot egészen addig tartott, amíg fel nem tűnt a politikai porondon a magyar Johannes of Hunyad. Hallott már róla? Nevetni fog. Hallottam. A szultán nem akart lemondani Havas Alföldről, mint ahogy Magyarországról sem, folytatta Börni zavartalanul. Az akkori szokásoknak megfelelően magához hívatta Vlad Dracult és három fiát, Mirciát, Vladot és Radut, hogy eligazítsa őket a követendő politikában. Az eligazítás vége az lett, hogy Vlad Dracul fiai nélkül volt kénytelen visszatérni a Havas Alföldre. A három Havas Alföldi vajdafi sokat tanult Törökországban. Jót és rosszat egyaránt. Megtanulták, hogy a szultán mérhetetlen hatalommal rendelkezik. Személyét nem érheti bírálat, egyetlen intésére ezrek áldozzák fel az életüket. Legmagasabb rangú és leghűségesebb emberei ellenállás nélkül követnek el öngyilkosságot, ha az uralkodói szeszély úgy kívánja. Jelentős haladást értek el a haditudományokban is, hiszen ne feledje, az akkori török hadsereg a világ egyik legfélelmetesebb hadigépezete volt. Tudnia kell, Mr. Lawrence, hogy a török hadsereget hallatlanul kemény kézzel vezették, mindennaposak voltak a kivégzések, kínvallatások, és mai mércével mérve embertelen kegyetlenkedések. A vajda fiak nyitott szemmel járva magukévá tették ezeket a kíméletlen módszereket is. Havas Alföldön eközben változott a politikai helyzet. A magyarok sikereinek hatására Vlad Dracul búcsot mondott a töröknek, és Johannes of Hunyad oldalára állt. Részt vett az 1444-es Várnai csatában, ahol a magyar seregek vereséget szenvedtek, és a magyar király Ulászló is elesett. A vajda ekkor, hogy a török szultán kiengesztelje, csellel elfogadta a magyar hadvezért. Amikor Gyorgyal közösen tanulmányt írtunk Havas Alföldről, elhasználtunk egy török krónikát, amelyet egy bizonyos Mahmud Tercüman írt. Kívülről megtanultam az idevágó passzust, hallgassa csak. A hírek tudói úgy beszélik tovább, hogy abban az időben Iflach tudományának volt egy fejedelme, Dragul Vajda volt a neve. Mivel az üngürűz sereg vereséget szenvedett, és a király is elesett, Jankó Vajda azonnal Ilfak tartományába menekült. Úgy tudta, Ilfak fejedelme neki barátja. De amikor Dragul Vajda megtudta valóságos helyzetet, Jankó Vajdát elfogadta és börtönbe záratta. Jó ideig fogságban volt, de óriás váltságdi ellenébe szabadon bocsátatott, és így megmenekült. Ezek szerint Ilflach Havasalföldet, Jankó Vajda pedig Hunyadi János jelenti. Ahogy mondja, Johannes of Hunyad ettől fogva ellenségnek tekintette Vlad Drakult, pedig szegről végről rokonok voltak, 1447-ben elfogadta, és idősebbik fiával, Mirciával együtt lefejeztette. Helyettük második Vladislávot, a Daneszti csoport képviselőjét ültette Havasalföld trónjára. 1448 őszén Johannes of Hunyad ismét a török ellen indult, Havasalföld új uralkodójával, második Vladislávval együtt. A sereg Rigómezőnél Brankovics szerb fejedelem árulása következtében vereséget szenvedett. Brankovics Johannes of Hunyadot is elfogadta, csak óriási váltság díj fejében engedte szabadon. A kedvező helyzetet kihasználva a lefejezett Vlad Drakul egyik fia 1449 őszén elfoglalta Havasalföld trónját. Tudja, hogy hívták ezt a vajdafit? Szótlanul bólintottam. Mivel az apja Vlad Drakul volt, a fia az ugyancsak Vlad, a Drakula nevet kapta, ami románul ördögfit jelent. Drakulfi, ördögfi. Mit szól hozzá? Akkor ez a kastély? Nyögtem volna ki, de lakadt a hangom. Bizony, kedves Mr. Lawrence, ez a kastély, amiben vagyunk, Drakula gróf kastélya. 6. Egyszerre világossá vált előttem sok minden, amit korábban nem értettem. Házigazdánk, angolosított Drake neve tehát, a Drakulát rejti. Ez szerint valóban semmi köze Sir Francis Drakehez. Azt persze még mindig nem értettem, mi az ördögöt keresünk mi Drakula kastélyában. Vlad Drakula, aki magyar segítsége jutott a trónra, igyekezett legalábbis egy ideig hűséges maradni Johannes of Hunyadihoz. Mivel második Vladislávot egy bujár lázadásban megölték, a drakuleszti csoport végleges győzelmet aratott a rivális danok és a danesztiek ligája felett. Vlad Drakula rettegett tőle, hogy összeesküvés áldozata lesz, ezért igyekezett megtörni a bojárok hatalmát és leszámolni velük, amit tett hallatlan kegyetlenséggel tette. Legkedveltebb kivégzési módszere a karóba húzás volt, ezért tepesnek, azaz karósnak nevezték kortársai. Mörni úgy beszélt, mint egy egyetemi előadáson. Felhívnám a figyelmét, hogy bár tepesnek írjuk, cepesznek kell ejteni, a románban ugyanis a T alatti parkinca C-t jelöl, tehát cepesz Drakula Vajda. Vladimir T. Drake, Vlad Tepes Drakula. Látom, rájött, amire én. A fenébe is. Magam sem tudom, mire jöttem rá.